Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket. Álljunk fel és imával kezdjük el Isten tiszteletünket. Mennyi édesatyám, köszönjük neked azt, hogy te nevedbe lehetünk együtt, és kérlek te csendesítsd le a mi szívünket, add, hogy megérkezzünk nem csak testben, hanem lélekben is. Köszönjük neked a te igédet, amely előttünk van, és abból ma is tanulhatunk. Hiszen, Uram, hogy ilyen szívvel jöttünk ma a gyülekezetbe. És Uram, köszönöm neked, hogy dicsérhetünk, magasztalhatunk téged énekek által, szeretnénk ezt tenni. És köszönjük, hogy kedvesen fogadod a mi imáinkat is. Jó volt együtt lenni az ima közösséggel, a testvéreimmel. Jó volt imádkozni, hálát adni, dicsőíteni téged, és jó volt egymásért is közben járni. Uram, kérünk azokért, akik most távol vannak, áld meg őket a nyaralásukban, a pihenésükben, őrizd őket. És te légy azokkal is, akik éppen dolgoznak, adjál erőt, kitartást a hétvégi időkben, órákban. És imádkozok, Uram, betegeinkért, akik emiatt vannak távol, te bátorítsd, vigasztald őket, és Uram, adjál nekünk látó szemet, hogy meglássuk, hogy miben tudunk feléjük szolgálni. Uram, hálát adok azokért, akik itt vannak. Uram, szeretnénk téged jobban megismerni ma, taníts minket a te igédből. Amen. Folytassuk a igei tanulmányunkat a Királyok első könyve alapján. Illés próféta történetével foglalkozunk, immár negyedik alkalommal. És a mai ige szakaszunk a első Királyok könyve 19. részében találjuk. Az első 18 verset fogom most csak olvasni. Tehát Királyok első könyve 19. rész, első 18 versét fennállva hallgassuk meg. Amikor Aháb elmondta Jezabélnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, Jézabel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés megijedt, elindult és elment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdai Beérsébába, legényét ott hagyta. Ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre. Odaérve egy reketye bokorhoz leült alá, meghalni kívánt, és ezt mondta. Elég most már, Uram, vedd el életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Azután lefeküdt, és elaludt a reketye bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki. Kelj fel, egyél! Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró kövön sült lángos, és egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt. Az úr angyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta. Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted. Ő fölkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével ment 40 nap, és 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az Úr igéje. Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt. Nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Az Úr ezt mondta, jöjj ki, és állj a hegyre az Úr színe elé. És amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr előtt. De az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett, de az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt, de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. És amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá, mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt. Nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Ekkor ezt mondta neki az Úr. Menj, kelj ismét útra a pusztán át, Damaszkuszba, és amikor odaérsz, kend fel Hazáért Arám királyává. Azután Jéhút, Nimsi fiát kend fel Izrael királyává. Elizeust, az Ábél meholai Safát fiát pedig kend fel prófétává a magad helyébe. És aki majd megmenekül Hazáél kardjától, azt Jéhú öli meg, és aki megmenekül Jéhú kardjától, azt Elizeus öli meg. De meghagyok Izraelben 7000 embert, minden térdet, amely nem hajolt meg a Baál előtt, és minden szájat, amely nem csókolta meg azt. Múlt héten akkor hagytuk abba a ige tanulmányozását, amikor Illés levágja a 450 Baál prófétát, de előtte Isten nagy csodát tett, hisz az eláztatott, az átázott oltárt, és a rajta levő áldozattal, és a rajta levő tűzifával Isten a tűzből lejövő, az égből lejövő tüze felnyalta, megemésztette, és a nép Istent magasztalta, Isten dicsőítette, hogy van Úr a mennyben, és az nem Baál, hanem Izrael Istene, az élő Úr, Jahve az. Illés nagy csodálatos tette után, Isten csodája után elmegy, mert jön az eső, a várva várt eső a 3,5 év után, és Akáb hazamegy a feleségéhez, akit ugye tudjuk, hogy pogányasszony volt, Szidonból származott, a Jézabel volt a neve, és Jézabel a Baál Istennek az egyik prófétájának tartotta magát, az Új Szövetségben is találunk erre utalást, sőt, a Biblia végén a Jelenések könyve az ég királynőjének nevezi őt, és itt nem Jézabelről szeretnék egy pár szót mondani, hanem Jézabel szelleméről, akit Jézabel, Izrael királynője megtestesít. Tudnunk kell azt, hogy Ahab király egy báb volt, egy bábú volt, és igazából Jézabel volt az, aki irányította az országot, majd látjuk a későbbi részekben, hogy Nábót szőlőjét ugye Jézabel kívánja, és Ahab meg is szerzi ezt számára, de látjuk majd, hogy milyen áron. Majd gondoljunk abba bele, hogy Ahab, aki istenfélő ember volt, elvesz egy pogányasszony feleségül, tehát nem hívővel házasodik, mondom magyarul, és Jézabel szíve elcsábítja Ahab szívét is, és engedi a bálványimádást, engedi a bál kultusz, az Asara kultusznak a beáramlását Izraelbe, és ekkor történik az, amikor Illés, a Tisbeti Illés színre lép, és azt mondja az Úr Jézus az egész történetről összefoglalva, hogy nem volt egy hívő asszony Izraelben, mert Illés nem küldetett senki máshoz, csak ahhoz az egyhez, az pedig Sereptában élt, egy pogány asszonyhoz, akinek mégis volt hite, amikor Illés bekopogott az ő házába, és elmondta, hogy ő méltott, és nála kell, hogy megszálljon mindaddig, amíg a szálasság tartani fog. Tehát látjuk azt, hogy Illés sok-sok csodát élt át, sok-sok csodán ment keresztül, de volt mindig egy valaki, és ezt Jézabel, Izrael királynője testesíti meg, aki a próféta munkáját le akarta törni. És azért mondja azt a teológia, hogy Jézabel szelleme, ez ma is kísért, ma is jelen van, akár az egyházon belül, akár a te életedben is megjelenhet. Ez a gondolkodásmód, hogy van az Isten szava, aki ugye Illés a történetünkben, van az Isten munkája, ez pedig Illésnek a csodatételei, ugye Isten munkája révén tettő csodákat, hogy a lisztes fazék, az olaj nem fogyott el, és ettek éveken keresztül. Az is csoda, hogy Illést az állatok, a hollók táplálták, és a patak vizéből ivott, és megelégedett. Az is csoda, amit Illés tett, hogy egy szétázott oltárt épített az Úrnak, és Isten tűzre lecsapott, aztán levágott 450 Baál prófétát, és 450-re nem tudtak azzal az egyel mit kezdeni. Ez mind-mind olyan csoda, ami Isten dicsőségét, Isten erejét munkája és szimbolizálja. De Jézabel és az őt szolgáló Baál papok, az ő hódoltsága alá tartozó Baál papok, ugyanis azt olvassuk, hogy Jézabel asztaláról ettek. Tehát Izrael királynője finanszírozta a Baál kultust. Ő pénzelte ezeket az embereket, ő látta el őket, ő fontosnak tartotta, hogy ez a hamis Isten vallás ez működjön. És Jézabel nagyon vallásos volt. Nem mondja azt róla a Biblia, hogy nem lenne vallásos, csak éppen a sátánt imádja hamis vallásokon keresztül. Jézabel nevének a jelentése tiszta, szűz, illetve nem otthonos nálunk, talán izraeli értelmezésből ezt jobban kell, hogy értsük, hogy nem otthonos nálunk. Ugye édesapja a Szidón királya és Aháb felesége lett, és olvassuk azt a 18. részben, hogy megölette az Istennek a prófétáit. Ezért Jézabel szelleme ma is az Isten prófétája, az Isten igéje ellen van. És azon munkálkodik, hogy az Isten élő beszéde ne jusson érvényre. Akár egy városon belül, akár a gyülekezeten belül. Ezért mondtam, hogy a gyülekezeten, az egyházon belül is lehetnek ma is Jézabelek, akik a prófétákat megölik, akik a proféták ellen vannak. Hazugságot mondanak, rágalmaznak, tönkre akarják tenni a proféták hitelét. Amikor hallasz olyan beszédet a gyülekezeten belül, hogy ezt hallottam, azt hallottam erről a lelkészről, amarról az előjáróról, Jézabel szellemisége által mondják ezek az emberek. Azt mondta egyszer valaki, hogy ne úgy legyen véleményed rólam, amit hallasz rólam, hanem úgy legyen véleményed rólam, amit átéltél velem. Amit tapasztaltál, amikor veled voltam, és időt töltöttem veled. Ne higgyel minden olyan beszédet, amit mondanak emberekről, hogyha nem is ismered azt az illetőt, vagy nem ismered mélyen. Említettem már a pápai gyülekezetet, ott úgy történik egy tagfelvétel, nincsen külön tagfelvételi gyülekezeti óra, hanem mielőtt valakit bemerít a gyülekezet, és tagjaivá fogad, az a szeretetteljes kérése a pásztornak, a vezetőségnek, hogy ismerjék meg azt a barátkozót, aki a gyülekezetbe elkezd járni. És hogyha valaki elkezd vele beszélgetni, megismeri őt, akkor el tudja dönteni, hogy támogatom őt, hogy felvegyük tagnak, vagy azt mondja, hogy nem támogatom, mert azt látom, hogy nem tért meg. Nem az Úr Jézus követője. Valami érdekből, valami másokból kifolyólag akar ő bemerítkezni a gyülekezethez csatlakozni. De ezzel azt is kivédi ez a bizonyos pápai baptista gyülekezet, hogy nem foglalkoznak a banálkozókkal, nem mennek oda az idegenekhez, nem szólítják meg azokat, akik betérnek a gyülekezetbe. Jézabel szelleme ezt a munkát akarja letörni, ezt a munkát, az Isten csodáját, az Isten szellemének az áradását akarja megállítani. Elsősorban azzal, hogy az Isten igehirdetőit, az Isten embereit, az Isten szolgálattevőit hiteltelenné teszi. Hiteltelenné teszi, és ellenük beszél, akár szemből, akár hátból. De azt is tudni kell Jézabelről, Jézabel szelleméről, hogy ha szembe találkozol vele, amíg nem történik egy nagy probléma, addig hízeleg, addig kedves, addig nyájas, de a hátadba meg belevágja a kést. Nem azt mondom, hogy aki nagyon kedves veled a gyülekezetbe, abban ott van Jézabel szelleme, mert lehet, hogy jó barátságokat rombolnék ezzel le, nem erről beszélek. Hanem amikor azt tapasztalod, hogy valaki a szemedbe csak a jót és a szépet mondja, a hátad meget meg rágalmaz és bánt, és kibeszél téged, az nem isteni lélek. Az nem az Isten szellemével átjutatott gondolkodás, az valami más. Az valami más. Azt is kell tudni Jézabelről, és itt kapcsolódok a mai történetünkhöz, hogy bármikor kész harcolni, amikor az Isten embere kimer lépni a komfortzónájából, ugye Illés kilépett a komfortzónájából, hol volt addig? Hát a hollókkal a puszta szélén. Utána pedig egy házban volt, az özvegyasszony házában. Kilép ebből a zárt közösségből, kilép a Kármelhegyre, odahívja Akhábot, odahívja a Bál profétákat, odahívja az egész népet, és azt mondja, hogy csináljunk egy pár bajt. Ez erősen hitkérdése volt. De győzött Illésnek a hite. Győzött az ő istene, mert az ő istene él és úr, a Bál isten pedig nem létezik, csak az emberek fejében létezett. De tudnotok kell, testvérek, és tudjátok is, én gondolom, hogy minden hamis vallás mögött, ami mögött nincsen élő Isten, de vannak ördögök. És maga a sátán szüli, találja ki azokat a hamis vallásokat. De nagyobb a mi hitünk, nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban van. És Illés csodálatos győzelme után Jézabel kimutatja a foga fehérjét. Immár most már nem a Jahve papjait akarja, és profétáját akarja megöletni, hanem átkot esküszik magára, hogy úgy történjék Illéssel, mint ahogy ő tett a Bál papokkal. Halálra keresteti őt. És vérdéjat tűzött ki a fejére. Meg kell ölni Illést. Ma is nyilvánvalóvá válik az, amikor egy gyülekezetben bizonyos erők, most nem magunkról beszélek, csak úgy általánosságban, eljön, mert történt baptistáiknál, amikor bizonyos érdekcsoportok elkezdenek az Isten embere ellen beszélni, és elkezdik őt kigolyózni, kicsinálni, kifúrni a gyülekezetből, hallottál már biztos olyat, hogy XY lelkipásztort elküldte a gyülekezete. Ízabel szelleme. Nem beállni az Isten beszéde alá, nem beállni az Isten tekintélyrendszere alá, hanem kifúrni őt. Jogilag ki volt a nagyobb? Izrael királynője, vagy Isten embere? Hát, hogyha azt nézzük, hogy Izraelben ki volt a főnök, akkor hát Illés egy beosztott volt, ő egy alattvaló volt. De hogyha úgy nézzük, hogy Isten országa szemszögéből ki volt a hatalmasabb, Illés, vagy egy bálványimádó, egy istentelen, az Isten embereit megölő, egy tömeggyilkos, akkor azt gondolom, hogy Illés az, aki közele van az Úrhoz, nem pedig Jézabel. Nem akarok senkit Jézabelhez hasonlítani, vagy a prédikátorokat Illéshez, de azt kell látnunk, hogy ez egy szellemi törvényszerűség. Aki imádja az Istent, az Isten igéjeként jelenik meg az emberek között. Ez így van nem csak az igehirdetőknél, hanem minden hívő embernél. Tudjátok, az ördög nagyon szereti a csendes hívőket. Akik nem tesznek bizonyságot, akik nem imádkoznak, akik nem mernek szólni, akik nem mernek példát adni. Ábrahám mit csinált a feleségével? Azt hazudta, hogy a húga. Nehogy engem megöljenek, mert ugye szép volt a felesége. És amikor a pogányok rájöttek, hogy ez nem is a testvére, hanem a édeskedves felesége, akkor megijedtek, mert ők Isten ellen követnek el bűnt, hogyha hálnak azzal az asszonnyal. Te milyen vagy, mint Ábrahám? Én nem vagyok hívő, csak néha benézek abba a zöld épületbe, ott a Deák Ferenc utca 9-en. Vagy azt mondod, hogy igen, mint Ábrahám, vagy mondta volna, az én feleségem, és ha kell, meghalok érte. Hát azt mondja, ki ne akarna egy olyan udvarlót, aki nem csak a virágot küldi, meg a csokit, meg a nem tudom mit, hanem ha kell, a sárkánnyal megbirkózik. Hát a spanyolok ezt csinálják, beengedik a bikákat az Áp utcákba, az futnak a bikák előtt a fiúk. És aki túléli, azok a hősök, akik meghalnak, azokat meg eltemetik. De hősként, hogy a szerelmükért futottak a bikák előtt. És azok az özvegy asszonyok nagyon büszkék, hogy na az én szerelmem az kész volt értem meghalni. De az asszonyoknak fér kell, nem hősök, úgyhogy férfiakat nem bátorítom erre, hogy ilyeneket csináljunk. De az imponál nem csak az asszonynak, hanem imponál az ellenségnek is. Meséltem az egyik prédikátorról, akinek a gyülekezetében javarészt romák járnak, és lakásmafia áldozatává vált az egyik testvér, és a lelkipásztor bement a mafia főnökhöz, kért tőle egy időpontot, és azt mondta, hogy visszavásárolom a házat tőled, mert ennek a családnak kell ez az otthon. És mondta a mafia főnök, hogy ő még ilyet nem látott, hogy jön valaki hozzá, és ő vissza akarja vásárolni az ingatlant. Egyáltalán, hogy jön neked az ötlet, hogy te velem leállsz beszélgetni? Azt mondja, kedves barátom, hogy ott voltak a fegyverek az asztalon, ott álltak a gorillák körbe, ő meg bement a Bibliájával. Meg vitt egy kávét, meg kávéra hívta ezt az illetőt. És egy órás beszélgetés után azt mondta, hogy jó, visszaadom neked annyi pénzért, amennyit tudtok érte adni, ez nagyjából 300.000 forint volt. Egy putrit kell elképzelni, nem egy teljes értékű lakóingatlant, és adjál nekem egy címlistát, hogy hol vannak a te barátaid, a te gyülekezeti tagjaid, és akkor azokat az embereket én nem fogom zaklatni, az ő házukat nem veszem el. És kérdezte a lelkészettől, a mafia főnöktől, hogy miért vagy velem ilyen kegyes? És azt mondta, hogy én még ilyen bátor emberrel nem találkoztam. Meg egyben őrült el is, aki bejön hozzám, én állig felvő fegyverkezve, te meg idejössz fegyver nélkül, és azt mondod, hogy tárgyalni akarok veled. Isten szereti a bátor embereket. Illés bátor ember volt, és csodákat élt át az Istennel. De tudjátok, ahol Illés lelke megjelenik, ahol Isten szelleme megjelenik, hogy Jezabel szelleme is meg fog jelenni. Ne akarjátok elhinni, hogy ha valaki ketté töri a mágnest, akkor csak lesz egy pozitív vagy negatív oldala. Az a mágnes újra fog polarizálódni. És akárhányszor töröd el, annyiszor megtörténik ez a fizikai folyamat. Isten igéjét, ahol hirdetik, ott megjelenik az ördög is. És Isten igéje ellen beszél. Tudjátok, testvérek, most éppen nincsen külső nyomás. Illés idejében Izraelt nem fenyegette külső országnak a fenyegetése, támogatása. Belülről támadt az ördög. Ebből a történetből neked ezt kell ma megérteni, ezt kell ma elfogadni, hogy Jézabel szelleme akkor tud erőteljesen munkálkodni, amikor az államhatalom békén hagyja a kereszténységet. Azt hiszem, ma így vagyunk, nem? Magyarországon az államhatalmat nem érdekli, hogy az egyházak mit csinálnak, nem foglalkoznak velünk. Hagynak minket nyugodtan élni. Nincs külső nyomás, nincs üldöztetés, nincs kitől futni, nincs kitől elrejtőzni, nincs ki ellen hadakozni, akkor az ördög belülről kezdi bomlasztani a gyülekezetet. Ki támogatta a Baál kultuszt? Ki pénzelte a Baál kultuszt? Izrael királynője. A férje meg persze hagyta a király, megvan az ő bűne is ebben a történetben. De Illés Isten embereként ment, és az Isten igéjét hirdette. Kellett is neki futni Jézabel elől. Jézabel elől menekül Illés, és ma szeretnék még a Illés szindrómáról beszélni, amit a keresztény pszichológia így jelöl, Illés szindróma. Mikor alakul ez ki, és kiknél alakulhat ki Illés szindróma? Hogyha szőkebb szakirodalmat olvasunk, vagy népszerű szakirodalmat olvasunk, akkor nagyon egyszerű a válasz a vezetőknél, a pásztoroknál, az igehirdetőknél. Gyülekezet hazamehet, már nem szól hozzá a prédikáció, innentől kezdve magamnak prédikálok. De hogyha megnézzük az igét, és picit félretesszük a keresztény pszichológiát, akkor azt látjuk, hogy mindenkinél kialakulhat az Illés szindróma, hogyha valóban a helyünkön vagyunk, mint ahogy Illés a helyén volt. Jakab azt mondja, hogy Illés olyan volt, mint bármelyikünk. És amikor imádkozott, nem volt eső, amikor megint imádkozott, megnyílt az ég, és lett eső. A Biblia azt mondja, hogy az Illés szindróma bárkivel előfordulhat. Ugyanis Illés harcolt az Úrért, buzgolkodott az Úrért, és utána történt valami. Mi történt Illéssel? És ezért mondom, hogy ez veled is, velem is megtörténhet. Jézabel mit mondott a követnek? Mit üzen Illésnek? Meg foglak ölni. 24 órán belül meg foglak ölni. Ha te kapnál egy ilyen SMS-t valakitől, hogy meg foglak ölni, hogy reagálnál rám? Marik arcát láttam. Többiekét nem tudtam nézni egyszerre, de bele arcát láttam, de kifejező volt. Hát talán megijednék, nem? Tudjátok, hogy kitől jön ez az üzenet? Nem egy vadidegentől, hanem attól, aki ellen Illés harcol. Attól, aki a fő ellensége. Bár leöltő 450 Baál papot, de az egész Baál kultusznak a mozgatórugója, a központja, a kiinduló pontja, Jezabel még él. És Illés talán őt tartja fő ellenségnek. Ő tartja a fő gonosznak. Vele lesz a legtöbb baja, gondolja ő. És megijed ettől az üzenettől. Neked is lesznek, vannak, vagy talán voltak olyan személyek az életedben, akiktől tartasz. Akik olyan mély hatással voltak az életedre, hogyha rájuk gondolsz, beleborzadsz. Illésnek Jézabel volt az a személy, akitől így meg tudott ijedni. Elkezd menekülni, egészen messzire elmegy, és beül egy reketje bokor alá, az apródját is hátrahagyja, és a következőt imádkozza: Uram, vedd el az életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Lehet, hogy olvastál életrajzi könyveket, vannak példaképeid, vannak, akikre felnézel, és azt látod, hogy azok az emberek is emberek voltak, azoknak az embereknek is megvoltak a bukásaik, és amikor az ő példájukat követve eljutsz a határaidig, eljutsz egy hasonló pontra, ahol elesel, akkor mondhatod ezt az imádságot, mint Illés: Uram, vedd el az életemet, mert nem vagyok jobb az elődeimnél. Én sem tudtam őket kiirtani. Én sem tudtam velük végezni. Na, itt jön a rossz gondolkodásnak az első állomása. Illés mit mond? Nem vagyok jobb az elődeimnél. Ez egy jó imádság, nem? Egymást, vagy magatoknál mindenkit különnek tartsatok. Ez a felületes bibliolvasónak a véleménye. Dillés nem különnek tartja az elődeit, és alázatosan megáll az Úr előtt, hogy futásomat elvégeztem, a hitemet megtartottam, most már Uram, itt vagyok a liftajtóban, nyomom a gombot, vigyél engem haza a mennybe. Nem erről szól az imádság, hanem arról szól, hogy én jobb akartam lenni, mint az elődöm, mint annak az elődje, és sorolhatja az előtte levő profétákat, de én sem lettem jobb. Illés magának keresi, magának akarja a dicsőséget megtartani. Nem dicséri az Urat, Uram, nagyon jó, hogy elfutottam Jézabel elől, és túléltem ezt a 24 órát, és még nem ölt meg, még nem értek utol. Kiértem Beersebából, mert féltem az ottani kémektől, és kint vagyok megint a pusztában, egy bokor alatt elrejtőzve. Nem hálát ad az Úrnak, és nem dicsőíti őt, hogy Uram, egymagam a te hatalmaddal megöltem 450 embert, egymagam a te hatalmaddal tüzet imádkoztam az égből. Nem dicsőíti az Istent, hogy milyen győzelemre vitte az ő igéjét, hanem Uram, én sem vagyok jobb az elődeimnél. Te hogyan állsz meg a nagy győzelmeid után, a szolgálataid után? Hálát adsz és magasztalod az Istent, vagy azt mondod, hogy még nem vagyok olyan, mint a Szenti Sándor. Még nem vagyok annyira jó, mint a Böjtö Csaba. Még nem vagyok olyan jó, mint Cseri Kálmán, ha már itt délelőtt tőle idéztél. Még nem vagyok olyan nagy imádkozó, mint Illés. És akkor mondasz embereket. Mi motivált téged a szolgálatba? Illés pontosan nem tudom, hogy mi motiválta, de ebből az imádságból arra következtetek, hogy nem csak az őszinte odaadás, az Istent szolgálni akarom, hanem vágyott valamiféle dicsőségre. Hogy hol jött be neki ez a téves gondolkodás, azt nem tudom. De ebből az imádságából azt látjuk, hogy nem hálát ad a sikerért, a győzelmért az Úrban, hanem beszól az Istennek már elnézést. Hogy én sem vagyok jobb. De hogyan adsz hálát a győzelmeid után? Adjon neked ez egy támpontot. Innentől kezdődik az a szindróma, amit Illés szindrómának hívunk, tehát egy depressziós állapotba kerül. Ugye menekül a gyilkosai elől. Menekül a népe elől lényegében, mert ezek zsidó emberek, akik üldözik őt Jézabel parancsára. Menekül a démonokat, az ördögöket imádó emberek elől az Isten embere. Az az ember, akire ma a zsidók úgy emlékeznek, hogy a legnagyobb próféta. Hát hol van az ő hite? Hol van az Isten ereje az ő beszédében? Pedig a sereptúj azt mondja, hogy vallotta meg a hitét. Most már tudom, hogy igaz a te szádban az Úrnak a beszéde. Hol van ez a beszéd az Illés szájából? Hol van az a hit, az a bátorság, hogy kiállok 450 emberrel szembe, egymagam, és győzelemre viszem az Isten igéjét? Amikor nem az Úrra nézel fel, nem tudsz visszanézni, hogy mindeddig megsegített engem az Isten, és nem tudsz hálát adni, elkezdődik benned is egy depressziós folyamat. Két tábor van, az egyik azt mondja, hogy a hívő ember nem lehet depressziós, a másik azt mondja, hogy lehet depressziós. Illés akkor nem tudom, hogy még táborba tartozik, de azt olvassuk, hogy ő meg akar halni. Azt hiszem, a depressziónak az egyik tünete, ha valaki egészséges ember egyébként meg akar halni. Mert amikor azt mondtam, hogy kapsz egy üzenetet, hogy meg foglak ölni valakitől, akkor sokan megijedtek, hogy de miért, én még élni akarok. Ez a normális reakció. Nem az, hogy visszaírok, hogy holnap délben találkozunk a dobótéren. Az új dobószobornál, hogy könnyebben megtalálják. Egy piros rózsa lesz nálam, nehogy eltéveszél, jó? Azt ide elő, hogy egy nagy táblát felragasztok a melkasomra. Hát ez egy beteg gondolkodás, ez egy depressziós gondolkodás. Az öngyilkosok, azok depressziósok. Azért akarnak meghalni, mert nem az Istenre néznek, aki meg tudja menteni őket abból a valós vagy vért problémából, amibe kerültek, hanem a körülményeikre néznek. Egyébként elég problémás helyzet az, hogy Illést meg akarják ölni, és menekülnie kell. Nem mondom azt, hogy ennek a helyzetnek úgy örülni kell. Jaj, de jó Uram, élethalálra keresnek engem, dicsérlek téged. Nem ezért kell neki az Urat dicsérni, hanem azért, hogy tegnap ő megölt 450 embert. Azért, hogy az Isten győzött ebben a fogadásban, ebben a párbajban, és nem a hamis Istent imádók. És a nép mit csinált? Dicsőítette az Isten Illés Istenét. annak kéne örülni, hogy Akhábnak haza kell menni, és a bálványimádó feleségének be kellett számolni arról, hogy mit tett az Isten, és mit tett Illés a bálpapokkal. Ehelyett Illés befordul, és menekül. Isten megszólítja őt, még mielőtt Isten megszólítaná őt, Illés elalszik, majd amikor az angyal felébreszti őt, akkor lángossal eteti, és egy korsó vizet ad neki. Aztán Illés visszaalszik, majd megint eszik, és az Úr angyala bátorítja őt, egyél is igyál, mert erődön feletti út vár rád. Aztán olvassuk, hogy 40 nap és 40 éjjel Illés megy, evés és ivás nélkül, körülbelül 350 kilométert tett meg ennyi idő alatt. Én azt gondolom, hogy ennyi távot legyalogolni a pusztaságban egyedül nem jelent mást, mint Isten lelki terápiáján részt venni. Először Illés a depressziós embert jól megeteti, megengedi aludni. Én azt gondolom, az alvás, amikor Isten álomképeket ad a számunkra, segít abban, hogy feldolgozzuk az eseményeket. Az evés, az ivás, amikor megtölti a gyomrunkat, az étel, segít nekünk abban, hogy nyugodtabban, higgadtabban gondolkodjunk, végigmérjük az eseményeket. Vannak emberek, akik ha csokit esznek, akkor boldogabbak lesznek tőle. Nem tudom, hogy Illés mit evett a lángoson túl, lehet, hogy jó kis svájci csokit is adott neki az Úr, nem tudom. De etette és itatta. Bátorította őt az Úr szaván, az Úr angyalának szaván keresztül. Amikor látsz egy embert fáradtan, Illés szindrómába szenvedni, mert kiégett a szolgálatban, belefáradt abba, amit ő csinál, akkor ne ostorozz tovább. Te vagy a lelkész, te vagy az énekkar vezető, te vagy a Marika, te vagy az Attila, neked ezt ki kell bírni, neked ezt csinálni kell. Szedd már össze magad, te nem lehetsz beteg, te nem lehetsz éhes, nem lehetsz fáradt. Neked menni kell tovább. Nem. Adjál neki egy ágyat, hogy aludjon benne. Adjál neki ételt és italt, hogy erősödjön. Aztán fektesd le megint. Magyarul küld el nyaralni, küld el pihenni. Töltsd be a szükségeit. És amikor kipihente magát, mert a szellemi fáradtságból fakad a lelki és a fizikai fáradtság is. És amikor az ő lelkét és az ő testét kezded rendbe hozni, tudsz beszélni az ő szellemével is. Most pedig menj el sétálni, távol az emberektől. Illés elmegy egészen a Hórebig, ott szintén elalszik, hát 40 nap után azt gondolom, hogy nem baj, hogyha Illés lefekszik aludni. És Isten megint megkérdezi őt, hogy Illés, mit csinálsz te itt? Mit keresel itt a Sinai hegyen? Mit keresel azon a helyen, ahol Isten adta Mózesnek a 10 parancsolatot? Ugyanarra a helyre megy fel Illés, ahol Mózes vette a 10 igét az Úrtól. De ez a számonkérés, ez nem azért van, mert Isten úgy jó fej és megkérdezi, hogy Illés, te mit csinálsz itt? Mint a franciák megkérdezik, hogy szava, hogy hogy vagy? És akkor a másik meg rávágja, hogy szava, nem Pista bácsi? Így nyomják a franciák. Egésznek szaváznak. Nem értjük őket. Hanem Illésnek mi volt a küldetése? Mi volt az ő elhívása az Istentől? Hogy kiértse a bál kultuszt Izraelben. Erről mit csinál? Elmegy külföldre, felmegy a hegyre. Előbb azt mondtam, a fáradt profétát etetni kell, itatni kell, altatni kell. 40 napig gondolkodik Illés, és mire jut 40 nappal később? Semmire. Semmire. Nem jut 5-ről a 6-ra. Olvassuk el az igéből, mit mondott az Úrnak. Sokat buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségelet, lerombolták oltáraidat, profétáidat, pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg. De az én életemet is el akarják venni. Nem ugrik be nekünk egy igevers, amikor Illés mondja ezeket a kemény szavakat? Volt egy ember, Obadja, aki a 18. részben azt mondta Illésnek, hogy 100 prófétát az Úrnak én elbújtattam, és kenyéren és vízen tápáltam őket. Illés akkor hogy hazudhat az Úrnak ilyet, hogy csak én maradtam meg? És a Kármel-hegyen mi történt, testvérek? Csak Illés dicsőítette az Istent? Vagy az egész nép megvallotta Úrnak Istent? Miért hazudunk az imádságainkban? Miért mondunk olyat az Istennek, hogy csak én buzgolkodok, érted? És itt csatolok nem csak a lelkészekre, mert szoktuk néha mi is mondani, megvallom nektek őszintén, talán többször, mint a gyülekezeti tagok, de gyülekezeti tagoktól is hallani azt, ebben a gyülekezetben csak én csinálok valamit. Ebben a gyülekezetben mindent én csinálok. Ebben a gyülekezetben, ha én nem volnék itt, már nem lenne semmi. Illés-szindróma. Hiába etetett, itatott az Úr téged, és altatott, és elküldött egy 40 napos túrára, hogy gondolkodjál, nem esik le a tantusz. És ugyanazt az imádságot fogalmazod meg, miután már túl vagy a halálkrízisen, itt már Illés nem akar meghalni, hanem büszkén, egoistán mondja, hogy csak én maradtam meg. Pedig legalább 100 proféta még van, elbújtatva, és a Kármel-hegyen a csoda után sokan Úrnak vallották Illés Istenét. És voltak nem proféták is, akik végig hittek az Istenbe, és nem hajtottak térdet a Baálnak. Ekkor Isten tesz egy nagyon érdekes dolgot. És én nemrég értettem meg ezt az igét, hogy miért jön a tűzvész, a vihar, miért jön a földrengés. Illés, bocsánat, Mikeásról olvassuk azt, hogy Isten lépdel a hegyeknek a szirmain, a hegygerincen, és megolvadnak láb alatt a hegyek. Az ószövetségi ember úgy gondolkodott a természeti csapásokról, kétféle gondolkodás volt. Az egyik, hogy a démonok csinálják, és féltek tőle, ezért féltek az Úr Jézustól, amikor a tengeren járt, hogy a viharban, amit az ördögök generáltak, ott jön egy kísértet, ugye? Így már jobban értjük, hogy miért kísértetnek hiszik az Úr Jézust. Volt a másik tábor, talán ők voltak kevesebben, és ezek voltak a hívők, akik azt gondolták, hogy a természeti jelenségeket maga Isten hívja elő. A földrengés az azt gondolom nem jó dolog. A nagy szélvihar, a nagy tűzvész, ezek nem jó dolgok, igaz testvérek? Ezek pusztítanak, ezek törnek, zúznak. Le is van írva, hogy ezek a jelenségek mit tettek ott a hegyekkel. És mit mond az ige? Egyikben sem volt ott az Isten. Van egy igevers, ami annyit mond, hogy az ember haragja, nem munkája, az Isten igazságát. Hát nem tudom, hogy te a földrengés vagy, vagy a szélvihar vagy, vagy a tűz vagy, de az ember haragja, az nem munkája, az Isten igazságát. Egyikben sem volt ott az Isten. Isten tud veled, velem úgy beszélni, ahogy mi beszélünk az Istennel. Tűzben, szélviharban, földrengésben. De ennek volt értelme, testvérek? Ennek van előrevívő hatása? Itt a Biblia úgy fogalmaz, nem volt ott az Isten. És amikor ezek levonultak, akkor egy halk hang hallatszott. És mit mond? Ott volt az Úr ebben a csendben. Zárójelben jegyzem meg, egyszer azt hallottam valakitől, hogy a hangos zenélés az Úr előtt, nincs ott az Úr, nem erről beszél itt az ige, hanem arról beszél, amikor indulatosan, amikor a magunk igazát másokra erőltetve, magunk igazát, a magunk teljesítményét mások fölé emelve imádkozunk, vagy beszélünk, abban nincs ott az Úr. Lehet az olyan erős, mint egy földrengés, hogy elborít egy egész várost, vagy mint Japán szigetét arrább tette 3 évvel ezelőtt, emlékeztek rá biztos, 2 métert elcsúszott egész Japán szigete. Borzasztó károkat tud tenni az ember haragja és indulata. De abban nincs ott az Isten. És tudjátok, hogy Illés ugyanazon a kősziklán áll meg, mint amelyen Mózes megállt, és látta az Isten dicsőségét, és látta az Urat hátulról. Olvasok egy igét. Majd ezt mondta az Úr Mózesnek. Van egy hely nálam, állj ide a kősziklára. És amikor elvonul dicsőségem a kőszikla hasadékába, állítalak, és betakarlak kezemmel, míg el nem vonulok. Azután elveszem a kezemet, és megláthatsz hátulról. Az arcomat azonban senki sem láthatja meg. Illés ugyanazon a helyen áll, és az a héber szövegből exaktabbul kijön, ugyanabba a sziklába helyezi előtt az Isten, ahol Mózes megállt. Az Isten előtt Mózes könyörgött. Miért? Mert a nép ugyanazt tette, mint most. Bálványoknak áldozott. Ja nem bál, hanem aranyborjú, teljesen mindegy, hogy hívják. Idegen Istennek áldozott. És paráználkodtak, elforultak az Istentől. Ma ugyanaz a helyzet Illés idejében, de Illés mit csinál? Ő magára mutat. Uram, én nem paráználkodok. Én nem imádkozok senkihez, csak te hozzád. Uram, én jobb vagyok, mint a többiek. Picit lapozunk a Bibliába egészen az Új Szövetségig. Jézus felmegy a hegyre, felhűsz magával három tanítványt, és ahogy ott beszélgetnek, ott telik az idő, egyszer megjelenik Mózes és Illés. Nem csodálatos az a kép, testvérek? Az egyszerű magyarázat az, és igaz az a magyarázat, nem azért, mert én is prédikáltam már erről, hanem egyetértek vele, hogy Mózes, aki a törvényt adja, ugye nagy Mózesük van a zsidóknak, és ott van Illés, aki az Isten erejét, az Isten szellemét megjeleníti. Ő pedig a proféták feje. Rájuk épül az Új Szövetség a törvényre és a profétákra. Ismerjük ezeket az igéket. De ezek elhalványulnak, eltűnnek, és marad középen az Úr Jézus. Mózes nem volt jobb, mint Illés, mert közben járt a népért. Illés nem volt rosszabb Mózesnél, mert depressziós volt, vagy mert keserűséggel, tombolva imádkozott az Úr előtt. Mindkettejüket a kőszikla, az Úr Jézus kegyelme tartotta meg. Ezért van ott mind a kettő a hegyen az Úr Jézussal. És ezért beszélget az Úr Jézus velük. Nem tudom, hogy te Mózeshez hasonlóan inkább közben járó vagy, és könyörögsz az Úrhoz, hogy Uram, a gyülekezetem bűnét nézd el, és adjál még egy napot, hogy megtérjünk. Vagy Illésként pörölsz az Istennel, talán jogosan, mert Illésnek azért igaza volt, azt jegyezzük meg, nem? Buzgolkodott az Úrért? Nem hajtott élet a hamis Istennek előtt? Ebben mind igaza volt. Csak éppen a szeretet hiányzott az ő szívéből. Tehát Mózes és Illés ugyanaz a szikla menti meg, nem más, mint az Úr Jézus kegyelme. Nem tudunk sehogy, semmilyen lelkülettel megállni az Isten előtt. Mert lehet, hogy jobb vagy, mint a másik, emberi léptékkel, de Isten előtt továbbra is kevés. Csak a Krisztus kegyelme az, ami lehetővé teszi azt, hogy megálljunk az Úr színe előtt. Csak az Úr Jézus befedő és bűnöket megbocsátó vére az, ami bejuttat minket a mennybe. Istent nem érdekli az, hogy Mózes otthagyta apósa vállalkozását, fogta a családját, elment Egyiptomba, komoly tárgyalásokba fogott Egyiptom királyával, majd nagy erővel és erős karral kihozta a népet. Istent ez nem érdekli. Istent az sem érdekli, hogy te mennyit és milyen hatalmas dolgokat szolgálsz az Istennek. 450 Bál prófétát levágni egy nap alatt, úgy, hogy előtte jó megalázod őket az Isten nevében, szerintem óriási teljesítmény. De az Úr ezt nem nézi. Azt nézi, hogy bent állsz-e a sziklába. Illés még a palásjából is betakarja magát, amikor megjelenik neki az Isten. Miben jelent meg neki az Isten? Egy halk beszédben. Ézsaiás azt mondja, Isten emésztő tűz. Hogyha Isten valóban megjelenne úgy tűzben, mint ahogy Illésnél megjelent, akkor azt hiszem, hogy nem maradnánk meg. Nem maradnánk meg. Ezért halljátok az Isten halk, csendes szavát, beszédét. Amikor magadba olvasod a Bibliát, amikor ül a melletted levő és imádkozik, halld meg az Isten szavát ezek által, és engedelmeskedj neki. Mindezek után Isten megint megkérdezi, hogy Illés, mit csinálsz itt? És Illés nem tanulva a tűzből, a földrengésből, a viharból, nem tanulva az Isten halak beszédéből, elmondja megint a 40 napos túra után, a nagy fenoménok után ugyanazt az imádságot, sokat buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Isten nem adja fel, de most már ítélettel válaszol Illésnek. Talán nem olvassuk ki első olvasásra az Isten ítéletét, de ez egy ítélet, ami ezután következik. Gyorsan vegyük végig, hogy mit tett Illés. Odaállt Akáb elé, és elmondta, hogy jön a szárazság a nép hitetlensége, paráznasága miatt. Imádkozott, jött a szárazság, táplálták a hollók, táplálta az özvegyasszony, feltámasztja a halott gyermeket, Akáb elé áll ismét, kihirdeti, hogy párbaj lesz, felmegy a Kármelle, Isten csodálatos módon Illést igazolja, Illés megöli, megöleti a baálpapokat, megmenekül Jézabel elől, legalább 10 dolog, de talán többet is mondhatnánk, de 10 nagy dolog, ami Isten csodájaként megnyilvánult Illés életébe, és Illés látja, hallja a beszámolókat, hogy vannak még emberek, vannak még proféták, akik az élő Isten, Jahvét imádják. És ezzel szemben ezt a 10 dolgot magának kezdi el tulajdonítani. Uram, csak én maradtam meg. És jön az Isten ítélete. Mert ezek nagy dolgok voltak. Ezek hatalmas csodák voltak. Ezek hatalmas megbizatások voltak. Most pedig jön az Isten ítélete, ami így hangzik. Menj, kelj ismét útra a pusztánál Damaszkuszba, és amikor odaérsz, kent fel Hazáért Arám királyává. Hát egy ünnepi istentiszteleten, ilyen avató istentiszteleten az avatottunk kívül senki nem vesz szívesen részt, mert hosszú, unalmas, nem tudjuk pontosan mi történik. Azt gondolom, egy ilyen rutin szolgálat, amikor a proféták kenik fel a királyokat az Isten nevébe, az nem olyan nagy megbizatás, mint prédikálni a Kármel hegyen az Isten tűzének erejével. Olvassuk tovább. Azután Jéhut, Nimsi fiát kent fel Izrael királyává. Még egy unalmas szertartás. Hát tudom, már felkentem egy királyt, most még egyet fel kell kenni? Igen. Mert ő sem fogja az én munkámat bevégezni, mint ahogy te sem végezted be. Hogyan kezdődött az Illés szindróma? Uram, nem vagyok jobb az elődömnél. Testvér, nem te találtad ki a kereszténységet. Kettő, nem veled lesz vége a kereszténységnek. Voltak előtted, és én hiszem lesznek utánad is hívők. Isten ítélete van Illésem már. Kenjél fel embereket királynak. Ez azt is jelenti, hogy Akábnak meg vannak számolva a napjai a királyságából. Mert Izrael királyokként, Izrael felvigyázójaként nem töltötte be azt a posztot, amit Isten szán neki, hanem elvette pogánynőt, és engedte a Baál kultusz bejönni az országba. És Illés fel kell kenni ezeket az embereket királyá. Akik bevégzik azt a népírtást, a bálványokat imádó embereknek a kiirtását. És itt jön a nagy csapás. Elizeust, az Ábél meholai Sáfát fiát pedig kent fel profétává magad helyett. Egy Illés szindrómában szenvedő embernek, egy büszke, egy gőgös embernek ez a legdurvább üzenet, amit az Isten mond. Valaki helyetted fogja bevégezni azt a munkát, amit te elkezdtél. Miért nem gondolkodunk eleve úgy, hogy én része vagyok az Isten munkájának? Én valamennyi időt becsatlakozhatok az Isten munkájába. És jó lesz átadni mindazt, amit én megértettem az Úrtól. és gyönyörködni az én fiamba, az én utódomba, aki bevégzi azt a munkát, amit én elkezdtem. Vagy éppen átvettem, ha már hívő elődeit vannak. Nem mondjunk ilyen dolgokat, hogy csak én, csak én, csak én. Mert Isten ítélete következik ezután. Jó, hát ha csak te, akkor megmutatom, hogy vannak azért mások is, akik legalább olyan emberek, mint te. Ma nem lesz már rá idő, hogy Elizeussal foglalkozunk, de Elizeus mit kért Illéstől? Kettős lélek legyen bennem, ami benned volt. Dupla olyan erővel szolgál az Istennek Elizeus, és olyan hatalommal, mint hogy Illés szolgált. Ez is durva, nem? Amikor a gyermekeink, az utódunk, a bennünket követők pirítanak rá a tulajdonságainkra, a bűneinkre. És Isten el is mondja a folyamatot, aki megmenekül Hazael kardjától, azt Jéhu öli meg, aki megmenekül Jéhutól, azt Elizeus öli meg. És Isten az eszteltet hatta a végére, amit idéz Pál apostol is, római levélben. De meghagyok Izraelben 7000 embert, minden térdet, amely nem hajolt meg Baál előtt, és minden szájat, amely nem csókolta meg őt. Illés után, Illés korában van legalább 7000 ember, ők nem proféták, átlag hívők, átlag emberek, akik nem törnek be a Baál kultusz nyomásának. Csak én, vagy rajtam kívül van még 7000 ember. Csak én munkálkodok az Úrért, vagy ott van még Jéhu is, ott van még Elizeus is, és majd az őket követő proféták, bírák, apostolok, misszionáriusok. Én azt gondolom, az Isten országa csapatmunka. Csapatmunka. És mi ennek a csapatnak része vagyunk bizonyos időben és bizonyos térben. Ne gondold azt, hogy csak a magyar hívők az Isten országa. Mert más országokban is vannak hívők. Ne gondold azt, hogy csak a baptisták az Isten népe. Mert ebben a városban is sok olyan népe van az Úrnak, akik őt szolgálják. Talán másképpen, mint ahogyan mi. Más zenékkel, más prédikációs szófordulatokkal, más liturgiai elemeket gyakorolnak, más kegyesség irányzathoz tartoznak. De ők sem hajtanak térdet a Baál előtt. Nem lehetünk elég önzők, és semmilyen szinten nem lehetünk önzők, amikor a hitről beszélünk, hogy csak mi tudjuk jól, vagy csak én tudom jól. Pál apostol nagyon egyszerűen és bölcsen megfogalmazza, hogy rész szerint van a mi ismeretünk, és olyan homályos a mi látásunk. Tükör által. Bocsánat, hogy Forma 1-es példát hozok. Tegnap, aki nézte a hungaroringi szabadedzést, azt tudja, hogy Hamiltonnak az autója kigyulladt, motorhiba vagy valami folytán, és azt nyilatkozta az a pilóta. Láttam a tükörbe, hogy ég az autóm, de azt gondoltam, még beérek az istállóba, és majd ott eloltják. És néhány száz métert ment, amikor üvöltötték a fülére, CB rádión keresztül, hogy azonnal álljál meg, mert nagyon ég az autód. Leállt a kocsival, kiszállt, és a tűzoltók oltották el a tüzet. Lehet, hogy te azt látod a tükrödből, hogy igen, ég a kocsim egy picit, de még beérek, még célba érek, majd ott engem lerendeznek, megmentenek. És akkor szól az Isten a füledre, hogy most állj meg! Most állj meg, mert el fogsz égni, fel fogsz robbanni, meg fogsz semmisülni, hogyha nem szállsz ki abból az autóból. Nem tudom, hogy te mit látsz a tükrödből. Ég a kocsid, nem ég a kocsid. Nem tudom, mit mond Isten most a füledre. Azonnal állj meg, szállj ki, bízd a kocsid a tűzoltókra, te pedig menekülj jó messze, hogy túléld. Mert Illés még ezután él. És vannak még dolgai, vannak még szolgálatai, amiket el fog végezni. De valahol az Isten ítélete utolérte őt. Mit akarok ezzel mondani? Ha valaki felfúvalkodik a szolgálatában, ha valaki elkezd gőgösen gondolkodni a saját életével kapcsolatosan, Isten nem veszi el az ő lelkét, hagyja őt élni még a földön, de hogy a szolgálatából egy picit visszavesz, a ráterhelt, a rábízott felhatalmazásból visszavesz, azt Illés életén keresztül láthatjuk. nem kell ennek így lennie. Mi az Úr Jézusi elgondolás a szolgálatról? Kapsz egy keveset, legyél azon hű sáfár, akkor még teszek hozzá. Azon is legyél hű, sáfárkodjál, és még többet adok neked. Az Isten országában növekedés van. Ezért mondja az ige, hogy az Isten országának növekedésének nem lesz vége. És az igaz a te életedre is. Hogy minél jobban telik az idő, amit Istennel töltesz, annál jobban látod az Istent munkálkodni az életedben. Ez a normális. Ez a természetes. Köszönöm Katinak a múltkori bizonyságtételét, amit elmondott. De hadd utaljak egy dologra vissza, és nem téged bántva, csak egy rossz hívő gondolkodást. Amikor a friss hívőket azzal ijeszgetjük, hogy az első szeretet üzen majd úgyis el fog benned múlni. Ez nem Biblia, ez hazugság. A Biblia beszél erről, hogy van ez a jelenség, hogy az emberek elalszanak, kialszanak, de ennek nem kell így lennie. Térjél meg másképpen, kimozdítalak a gyertyatartódból. Összefoglalva a mai üzenetet, testvérek, ahol Illés szelleme megjelenik, Isten lelke megjelenik, Jézabel szelleme, az ördög szelleme is megjelenik, és mindig az Isten beszéde ellen fog szólni. Ezt jegyezzük meg, és ne csodálkozzunk, hogy van Jézabel a gyülekezeten belül, van Jézabel a városba, van Jézabel az országba. Ez normális. De ha ezt tudjuk, akkor nem ijedünk meg tőle, mint Illés, és nem elfutunk előle, hanem szembe szállunk vele. Úgy, ahogy Illés szembe szállt a Baál papokkal. Lehet, hogy a Baál papok nem annyira ijesztők, mint Jézabel, de az Isten igéje azt mondja, nagyobb az, aki benned van, mint aki a világban van. Nincsen olyan hatalmas és gonosz ember, aki nagyobb lenne az Istennél. Az Úr Jézus, amikor visszajön, szájának leheletével lefegyverzi az ördögöt és annak seregeit. Ne fuss Jézabel elől, bízz az Úr Jézusba, mondd az Isten igéjét, és a sátán le lesz fegyverezve. Jézabel le lesz fegyverezve. Amen. Másik dolog, amit ma délelőtt szerettem volna átadni, az Illés szindróma. Ez egy ismert dolog, a keresztény pszichológia hívja Illés szindrómának, a világi pszichológia is foglalkozik ezzel a témával, nem így hívja, meg más szavakat használ. Amikor valaki depressziósá válik, a legjobb gyógymód az, hogy felmész a Hórebre, beállsz a kősziklába, és Isten hangját meghallod. De térjél meg! Illéstől jobb legyél! Illés története azért van ránk hagyva, hogy tanuljunk belőle. Volt egy időszak, mondjuk 30 évvel ezelőtt, az összes baptista lelkész fiát Illésnek hívták. Én legalább 4 baptista lelkész gyereket ismerek Illésként, nagyjából egyidősök, 35-30 év között mozognak ezek a fiúk. Illésre általában úgy gondolunk, hogy a nagy proféta, a bátor proféta, de gondolkodjunk úgy is Illésre, mint akihez szól az Isten, de nem tér meg kicsinyhitiségéből. És tudjátok, miért veszélyes ez? Mert a nagy hitű Illés lehet hitetlen Illés is. Na most már Illés nem fog születni a gyülekezetünkben, úgy érzem. De inkább ez figyelmeztetés legyen, hogy a tegnapi hit az ma nem ment meg. Majd mondok egy másik ószövetségi képet. A tegnapi áldozatnak a hamuját le kellett cseperni az oltáról, hogy a friss áldozatnak a tüze és az arra kerülő áldozat ne legyen beszennyezve a tegnapi áldozatnak a hamujával. A tegnapi hited ma nem tart meg. Lehet, hogy tennap bálpapokat öltél, és Isten tüze jelent meg rajtad keresztül, ma pedig futsz egy asszony elől. Ilyen a hívő ember. Képesek vagyunk erre. De azért van az ige leírva, hogy tanuljunk Illés hibájából. Fussunk el, semmi baj, ha félünk, semmi baj, hogyha távolságot tartunk bizonyos problémáktól. Sőt, kell az Illés, Isten megeteti Illést, altatja Illést. Hogy legyen ideje gondolkodni, elküldi sétálni. 300 kilométeren keresztül gondolkodik Illés a pusztába. És nem jut egyről a kettőre. Itt élje meg minket az ige testvérek, amikor 40 napig nem történik semmi az életedben, hanem csak gondolkodsz ugyanazon az egy dolgon. És nem tudsz a 40. napon azt mondani, hogy igen, uram, hol van Jézabel, ide vele. Hát 450-et megöltem, mi az nekem Jézabel? Megy még tovább fel a hegyre. És amikor Isten megkérdezi, hogy mit keresel itt, akkor inkább merd azt mondani, uram, félek, hitetlen vagyok, adj hitet, adj reményt, adj bátorságot, mert tennap már hittem, 2 hónapja hittem, és győztem, de ma nem tudok hinni. Ne kezd el az érdemeidet felsorolni. Volt egy necces helyzet az Úr Jézus és a tanítványaival, és a tanítványok tesznek egy javaslatot. Olvasták ők is Illést, képzett fiúk voltak ezek. Úr Jézus, figyelj már, nagy ötletünk van, hát kérünk tüzet az égből. Perzseljük meg őket. És az Úr Jézus nagyon röviden összefoglalja a tanítványok lelkületét. Nem tudjátok, hogy mit kértek. Nem tudjátok, hogy milyen lélek van bennetek. És a harmadik dolog, amit szerettem volna átadni, Mózes és Illésben az a közös, bár sok különbözőség van bennük, mind a szolgálatukban, mind az elhívásukban, mind a jellemükben, de ami közös, az pedig a Krisztus volt. Beálltak a kősziklába, és az a kőszikla mentette meg őket az Isten dicsőségétől. Én kívánom neked, kedves igehallgató gyülekezet, hogy ma, vasárnap állj be a kősziklába, állj Krisztus oltalma alá, és így imádkozzál tovább. Azt az imádságot, amit elkezdtél, ha Mózes vagy, közben járó imádság, ha pedig Illés vagy, a mai ige ítéljen meg téged, ítéljen meg engemet is, mert én most inkább Illéshez hasonlítok manapság, ebben a helyzetben vagyok benne, és örülök, hogy most került elénk ez az ige szakasz. Mondtam is az Úrnak, hogy Uram, te kitolsz velem mindig, mert adsz egy gondolatot, hogy miről kell prédikálni, és nekem nem úrik be, hogy ez először ez hozzám szól. És amikor a készülésbe ide értem, akkor Uram azt mondtam, hogy de jó, hogy most hozzám is szólsz. De jó, hogy most engem bátorítasz ebből az igéből, mert nekem most van erre szükségem. Remélem, hogy van a gyülekezetünkben is olyan, aki Illéshez hasonló módon, elkeseredve, csak magára mutogatva, nem látva a többi 7000 lelket, nem látva a többi prófétát, fut Jézabel elől, hogy térjetek meg, térjünk meg, és Elizeus erejével, Elizeus szolgálatával folytassuk mindazt, amit az Úr elkezdett ebben az országban, ebben a városban. Amen.